Galamb elhatározta, hogy soha többé nem lesz rokonszenves. Egy teljes hetet veszített drága idejéből Marseille-ben, ahol a légionárus semmiképpen sem lehet hivatásának áldozata. A vén katona is megbánta már, hogy ezt a gyerekes külsejű katonát igyekezett rövid időre megjóvni a sivatag borzalmaitól. Az újonc ugyanis, mióta elindult nélküle a menet, kizárólag a legmodernebb jazz dalokat énekelte a raktárban, és azokat is olyan hamisan, hogy a káplárnak állandóan sajgott a fejlövése. Így aztán rövid idő múlva a légió atyáról elnevezett gőzösön útban volt Oran felé. A kis piszkos hajó nyugtalanul táncolt a földközi tenger hullámain. A légionisták a fenekében ültek, és csajkájukból az örökös feketét itták. A kaporál cigaretta rossz szagú füstje, mint sűrű köd ülte meg a helyiséget. A rácsos lámpa csikorogva lengett, a katonák dermedten gubbasztottak a homályos helyiségben, batyúk, ládáik és pokrócaik között. A nyugtalan tenger állandó harsogása zúgott bekintről. Egy öreg légionista, aki második 5 évét kezdte, és így jutott 2 hónap szabadsághoz Marseille-ben, az újoncokkal együtt tért vissza Afrikába. Hosszú, őszes, barna bajusza volt, és nagy Ádám csutkája. Pilotnak hívták. Most csendesen pipázgatott, és halk hangon mesélt tapasztalatairól. Eleinte nagyon rossz odalent, de később, ha az ember látja, hogy sose lehet megszokni, hát beletörődik mindenbe. A katonák nyugtalan, sötét tekintettel hallgatták. Csupa tanulmányfej, sovány, vértelen, suhanc fejek, szemük alatt sötét gyűrűkkel, napbarnított, elszánt markáns arcok. Csak egy ember nem figyelt oda. Egy sovány, elálló fülű légionárus. Két párhuzamos ránc vonult az orra és a szája sarka mellett hosszan. Ha vigyorgott, ez a két ránc barázdába mérjült, s mert állandóan vigyorgott, a két különös barázda szinte oda dermedt az arcára. Fényes fürge szeme örökké ide-oda mozgott, és a homlokába fésült haja csak jobban kihangsúlyozta azt, hogy degenerált. Minden keze ügyébe kerülő tárgyal állandóan rajzolgatott, ezért elnevezték Krétának. Rövid idő alatt Kréta lett a durva tréfák célpontja, de erről úgy látszott, nincs tudomása. Milyen az élelmezés? Kérdezte valaki. Az kitűnő. Csak meneteléskor kissé egyszerű. Ha nincs idő főzni, akkor mindenki kap egy pár marék lisztet, hagymát, és megeszi, ahogy tudja. Pilottal szemben ült a légió legkülönösebb figurája. Középtermetű, groteszk, vastag ember. Nem volt kövér, csak vastag. Köpcös nyak, deszkányi váll, nagy csípőcsontok, irtózatos gorilla állkapocs, és kopaszodó fején néhány sűrű, hosszú, fekete hajcsomó gubancolódott össze. Igen, keveset beszélt, mindig melankolikus szomorúsággal nézett a környezetére, s olykor piszkos papírlapokat olvasgatott, amikkel minden zsebét telemtömte.
Azt hallottam, szólt közberekedtem borízű hangján, hogy a légióban sok művész is szolgált már.
Pilot köpött egyet.
2 évvel ezelőtt együtt szolgáltam egy norvég erőművésszel, bizonyos Krögmannal. Szegényt egy ártatlan kocsmai összetűzés közben agyonverték. Azon kívül ismerek egy meknében állomásozó szapöröknél egy kárpitost, aki szépen trombitált.
Több művésszel nem találkoztam Afrikában.
Maga talán művész?
Fordult a vastag felé egy újonc. A kérdezett elgondolkodva simogatta hatalmas gorilla állkapcsát, amely borotválatlanul erős, fekete borostákat termelt.
Igen, felelte sóhajtva. Én Művész vagyok.
Milyen művész maga?
Troppauer vagyok. A költő.
Ezt úgy mondtam, mint aki döbbent ámulatot vár.
De semmiféle elfogódottságot nem mutattak ezek a rezignált katonák. Inkább olyasféle megértéssel néztek össze, mintha orvosok volnának, és megállapodnának valamiben egy konzílium után.
Ha megengedik, közölte szerényen Troppauer a költő, elolvasom egy ismertebb versemet.
És mielőtt még határozatot hozhattak volna kérését illetően, már előhúzta piszkos papírcsomóját, nagy élvezettel szétteregette, és bajtársainak legnagyobb megdöbbenésére olvasni kezdett. Én egy virág vagyok, írta a Troppauer Hümer. És olvasott, nyugodt, öntelt mosollyal, időnként megkuszálva hosszú, sötét hajfürtjeit. Mikor elmondta az utolsó sort, diadalmasan nézett körül. Iszonyú csend honolta a fenékben. Pilot a rohamkésen tartotta a kezét. Csak egyetlen hang szólalt meg harsány elragadtatással. Bravo! Igazán gyönyörű! Galamb volt. Szinte fülig vigyorgott a műélvezettől. Troppauer Hümer bágyattan hajlongott szerény mosolyjal, majom állkapcsát mellére szegezve, fürtjeit rezegtetve. Igazán nem tudom, mivel értemeltem ki elismerését, mondta elfogódottan. Talán azért, mert szép a vers. Mert szegény anyámra emlékezve írtam, Isten nyugtassa. A katonák hüledezve látták, hogy Troppauer szeméből két könnycsepp gurult le, és megcsuklik a hangja. Ha megengedik anyám jellemzésére, felolvasok egy rövid kis verses elbeszélést. Halljuk, halljuk! Galamb kiáltotta ezt lelkesen, és tapsolt. Halljuk! Sipított egy cérna vékony hang. Kréta volt. De ő nem tudta, miről van szó. A könnyező költő azonban nem kezdhette meg újabb műve felolvasását, mert néhány elszánt katona felemelkedett, és odajött elébe. Azonnal hagyja abba ezt a marhaságot, mondta egy kanadai óriás. De uraim, hát nem szépek az én verseim? Úgy látszott, hogy nyomban sírva fakad. A maga versei unalmasak és hülyék, kiáltotta öklétrázva egy görög díjbírkozó. Ami azután következett, az olyan volt, mint valami rossz álom. A költő úgy vágta szájon a görög díjbírkozót, hogy az repet állkapocsal röpült egy vasoszlopnak, és elájult. Azután egyetlen könnyed mozdulattal a kanadai favágót félkézzel nekicsapta a társainak. Még néhány zord kritikus sietett az erélyes költő ellen, de hiába. Troppauer úgy dobta egyiket a másikhoz, mint apró forgácsokat. A katonák döbbenten, ijetten nézték. A harc befejeződött, a művész egymaga állt a helyiség közepén, és szemrehányó pillantással körülnézett. Valaki nyöszörgött, de különben csend volt. A költő visszaült a helyére, kisimította a piszkos papírcsomóját, és fenkölten így szólt. Anyám, te vagy árva fiat csillaga, írta Troppauer Hümer. Első ének. A több mint 22 oldalas verset azután már feszült figyelemmel hallgatták végig a légionisták. Távolról feltűnt orám. Az afrikai part fehér, dobozszerűen különálló házaival, pálmáival elmosódottan terült el a merőleges délelőtti napfény kötszerű megvilágításában. Sorakozó, kiáltott az altiszt a fenékben. Mindenki megjelent holmiával a fedélzeten, egy hajós tiszt látcsövön át nézte a partot. A katonák szeme is a közeledő kikötőhöz tapadt.
Ott jön Afrika!
A hajós tiszt közömbösen nézett végig a legényeken.
Aztán hirtelen meghökkent.
Arenkúr!
Galamb is csodálkozott.
Sambel!
Hebegte. Együtt jártak az akadémiára.
Az őrmester úr majd megengedi, hogy kivételesen kilépjen a sorból. Néhány szót szeretnék beszélni magával, mondta a tiszt.
Arenkúr kilépett, és odébb ment a tiszttel együtt.
Arenkúr, megőrültél? Kérdezte idegesen, mikor eltávolodott a sorból.
Kérem, hadnagy úr, mondd csak, hogy Jean, mint régen.
Hát, kedves Jean, mi kifogásod lehet az ellen, hogy légióba léptem?
Nagyon jól tudod, mi a légió. Ide csak az jöjjön, akiért nem kár, ha egy beduin golyója leteríti a sivatagban. Ide hallgass, nekem igen jó összeköttetéseim vannak. Koran táborszernagy, az oráni város parancsnoknak a nagybátyám. S talán, ha beszélnék vele.
Arenkúr elsápadt. Eszedbe ne jusson. Én meg akarok halni, és kész, magánügyem. Nagyon kérlek, hogy semmi körülmények között ne avatkozz a dolgaimba.
Csörgés és csobbanás hangzott, amint ledobták a horgonyt. A tiszt gyorsan kezet fogott egykori bajtársával, és Arenkúr beállt a sorba. A kis híd legurult, és a partnak ütődött. A kapitány kardja egyet villant, aztán megindult végig a deszkán, és mögötte sorra dobogtak a súlyos bakancsok. Sambel szomorúan nézett a napfényben táncoló, porfátlak között eltűnő osztag után, amíg egykedvű poroszkálással az utolsó katona is befordult az úton, amely sárga házak és zöld pálmák között Fort Saint-Thérèse-ig vezetett. Szegény Arenkúr, gondolta és felsóhajtott.